Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök ezen a mai délelőttön is itt mindenkit Isten házában. Isten tiszteletünk elején a 89. Zsoltárunknak az első verszakát énekeljük együtt. Foglaljuk el most a helyünket, és keressük meg a 488. dicséretünket. 488. énekünknek énekeljük most mindegyik verszakát együtt. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most János evangéliuma 4. fejezetéből hangzik hozzánk, az első 19 versből a következőképpen.
A farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítvány szerez és merít be, mint János. Bár maga Jézus nem merítette be az embereket, hanem csak a tanítványai. Mikor Jézus megtudta, hogy a farizeusok hallottak róla, elment Júdeából, és újra visszament Galileába. Ehhez keresztül kellett mennie Samárián. Így jutott el egy samáriai városba, Sikárba. Ez közel volt ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja, Jézus leült a kút mellé, mert elfáradt útközben. Délfelé járt az idő. Ekkor odajött egy samáriai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus így szólt hozzá. Add nekem inni. A tanítványok bementek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony csodálkozva azt mondta, te zsidó vagy, és mégis tőlem kész inni, amikor én samáriai asszony vagyok? A zsidók ugyanis szóba sem álltak a samáriaiokkal. Jézus azonban így válaszolt. Ha ismernéd Isten ajándékát, és ha tudnád, hogy ki az, aki ezt mondta neked, adj nekem inni, akkor te kértél volna vizet tőlem, én pedig élő vizet adtam volna néked. Erre az asszony így szólt. Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Hogyan veszel akkor élő vizet? Te sem lehetsz nagyobb, mint atyánk Jákob, aki ezt a kutat adta nekünk. Ő maga is ebből ivott, gyermekeivel és állataival együtt. Jézus pedig így válaszolt neki. Mindenki, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki azt a vizet issza, amit én adok, soha többé nem lesz szomjas, mert az a víz, amit én adok, forrássá lesz benne. Ebből a forrásból pedig olyan víz folyik, amely örök életet ad. Az asszony erre azt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy többé ne legyek szomjas, és ne kelljen ide jönnöm vizet meríteni. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj, hívd el a férjedet, és gyertek vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus pedig azt mondta, ez igaz, nincs férjed. 5 férjed volt, és akivel most élsz, az sem a férjed. Igazat mondtál. Az asszony erre így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. Eddig Isten írott igéje, válaszolj imádsággal az igére. Menj, édes atyánk, áldom a neved azért, hogy ott volt ez a bűnös asszony, ez a megvetett samáriai nő, akit még azok is megvetettek, akit a zsidók megvetettek. De áldom, Uram, a nevedet, hogy te nem vetetted előtt magadtól, nem fújoltál, nem finnyáskodtál, hanem beszédbe legyettél vele. Ki tudja, talán még a saját népe is került előtt. De áldom, Uram, a te nevedet, hogy te nem gyönyörködsz a bűnösöknek a szenvedésében, gyötrelmeiben, kínjaiban, sem a megbüntetésükben. Sokkal inkább annak örülsz, Uram, ha megtérnek, és életük legyen. Mert ma is igaz az, amit Ezékiel leírt, hogy nem a bűnös halálába gyönyörködsz, Uram, hanem abban, hogyha megtér és él. Kérlek, Uram, segíts nekünk is abban, hogy ezt a örök életvizét, ezt a forrást mi is megszerezhessük, és ha megszereztük, akkor meg is tudjuk tartani. Segíts, Uram, nekünk abban, mert ha vajon, ha talán minket annyi bűn talán nem is terhel, mint ezt a nőt, de nekünk is bűnösökként kell eléd állnunk, mert mi is rá vagyunk szorulva, Uram, a kegyelmedre. Mi is rá vagyunk, Uram, szorulva a te megmentő szeretetedre. És ki tudja, Uram, ha meg nem kegyelmezné nekünk, vajon kiállhatna meg előtted majd azon a napon. Segíts, Uram, nekünk abban is, hogy ami imádatunk, az ne gépies legyen, ne betanult legyen, ne merev legyen, Uram, hanem segíts, Uram, nekünk abban, hogy ami imádatunk a szellemben és igazságban történjen. Mert Jézus később azt is megmondta ennek a nőnek, hogy az Úr ilyen imádókat keres. Segíts nekünk abban, Uram, hogy mindenfajta hamisságot el tudjunk magunktól távoztatni. És segíts nekünk, Uram, abban, hogy a mi kultuszunk is, a mi Isten tiszteletünk is valóban élő legyen, ne pedig túlságosan merev, ne pedig túlságosan holt. Segíts, Uram, nekünk abban, hogy a te szellemedet meg ne oltsuk, hanem amire te készítesz, amire te indítasz minket, Uram, azt meg tudjuk tenni. Nyisd meg hát, Uram, a mi szívünket, befogadhassuk a te akaratodat, a te igédet, és ezt a hazamenve meg is tudjuk azt tenni. Ámen.
Foglaljuk el most a helyünket, és a 228. dicséretünket keressük meg. 228. énekünk második verszakát énekeljük együtt most. Isten igéje János evangéliumából hangzik tehát hozzánk a 4. fejezetből, a történet folytatásából, a 24-től a 26. versig, a 28-29-30, valamint a 39-től a 42. versig terjedő szakaszokból. Jézus Krisztus ezt mondta, az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Olykor elhangzik nem keresztjének szájából, hogy a kereszténység unalmas. Valóban az? Induljunk most ki abból, hogy a szó maga Krisztushoz tartozást jelent. Egy élő személy követését. Olyan élő személy követését, aki nem egyszer új és szokatlan dolgokat cselekszik. Nézzük csak meg most a felolvasott igeszakasz alapján, hogy többek között milyen új és szokatlan dolgokat. Először is, Judeából Galileába tartva nem a zsidók által használt útvonalat választja. Azaz nem kerülik is Samáriát, hanem keresztül megy rajta. Hogyha megnézzük a térképet, akkor látjuk azt, hogy Galilea feküdt északon, Júdea délen, és körülbelül a kettő között terült el Samária. A zsidók azonban, ahogyan olvastuk és hallottuk is az igéből, nem álltak szóba, nem érintkeztek a samáriaiakkal. Ezért, hogy ne is kelljen velük találkozni, hogyha Judeából Galileába vagy fordítva kellett menniük, akkor inkább vállalták a hosszabb utat, azaz kikerülték Samáriát. Jézus viszont nem tud azonosulni a zsidók e gondolkozás módjával, döntésével. Ő nem veti meg, és éppen ezért nem kerüli el a samáriaiakat sem. Az útvonal választás mellett az időpont is szokatlannak mondható. Azt olvastuk, az idő délfelé járt. Azaz Jézus a legnagyobb melegben gyalogolt. Akkor, amikor az emberek inkább a pihenőjüket tartották ott, azon az éghajlaton, Palesztinában, éppen a rettenő hőség miatt. Akkor gyalogolt Jézus, amikor csak az ilyen samáriai asszonyok mozdultak ki, mint akiről itt olvastunk a felolvasott részben. Azok, akik még csak összefutni sem szerettek volna a többiekkel, nemhogy hosszabb időt együtt tölteni velük. Jézust azonban nem tartja vissza a forróság. Az meg aztán legalábbis az akkori emberek gondolkozásmódja szerint szinte felháborító, hogy Jézus ezzel az asszonnyal szóba is áll. Olyan társadalomban tette ezt, ahol a férfiak az utcán ilyesmit nem cselekedtek a nőkkel. Egy rabbi, egy tanító, aztán végképp nem. Zsidó férfi, zsidó nővel sem, nemhogy samáriai asszonnyal. Beszélget vele. Ki hallott már ilyet? Az hallhatott, úgy tűnik, aki Jézus közelében tartózkodott. Mindenképpen fel kell ezek után tennünk a kérdést, mi vezeti Jézust mindezek közben? Feltűnés vágy? Vagy netán élvezi, hogy bosszanthatja a honfitársait? Ezért kutyagolna ott a tikkasztó hőségben? Na de hát megéri ez neki? Vagy egyszerűen csak valamiféle kalandvágy hajtja őt? Talán felesleges is folytatnom ezt a sort, hiszen azt gondolom azért mindnyájan érezzük azt, hogy valami egészen más. Találkozni akar Jézus azzal, aki már csak délidőben tud és mer a kútra menni. És ez valahol megrendítő. Nézzük meg most azt, hogy hogyan megy végbe ez a találkozás. Közben azt is végig gondolva, hogy mit is jelent ez számunkra. Milyen is akkor a Krisztus követés útja? És felidézem a kezdő kérdésünket. Unalmas-e a kereszténység? Most nézzük hát meg ezt a találkozást közelebbről. Először is ne tévesszen meg bennünket az, hogy az asszonynak 5 férje volt, és akivel most együtt élt, az már nem is volt a férje. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez az asszony házasságtörő lett volna. Hiszen mi arról is tudunk, hogy a mózesi törvények szerint, amelyek Samáriában is érvényben voltak, a férfiak bizony elég könnyedén az utcára tehették a feleségüket, váló levelet írhattak, akármilyen kis oknál fogva tulajdonképpen. Azt azért hadd tegyem itt hozzá, hogy Jézus Krisztus, amikor erről beszélget a zsidókkal, akkor hozzáteszi azt, hogy Mózes a szívetek keménysége miatt engedte meg a vállólevél írását, egyáltalán ezt a gyakorlatot. Minden esetre ez az asszony úgy tűnik, hogy 5-ször tapasztalta meg azt, hogy nem kell lesz. Hogy nem vagy jó semmire sem. Lehet, hogy egy kicsit ügyetlen volt, Lehet, hogy nem tudta jól menedzselni az életét. Nem derül ki az evangéliumból. Nyilván nem ez az igazán lényeges. Abba azonban gondoljunk bele, hogy milyen is az, hogyha ötször mondják azt, hogy nem kell lesz. Hatodszor már meg is elégedett azzal, hogy nem kötöttek vele házasságot. Ötszörös kudarc, ötszörös újrakezdés. Nem csoda, hogy nem akart már senkivel sem találkozni. Hogy akkor ment a kútra, amikor tikkasztó meleg volt egyedül. A magányosságnak a képe ez, ami nem azonos az egyedül léttel. Az egyedül lét egy állapot. A magány egy belső lelki elszigeteltség. Kányádi Sándor erdélyi költő írt egyik versében arról, hogy nem kellünk senkinek sem, és ebbe a nem kellésekbe már beleszomorodtam. Valóban nagyon elkeserítő tud ez lenni. És ráadásul erre többnyire magunk leértékelésével válaszolunk. Egy kicsit talán a mai magyar társadalmunk is ilyen. Azért egyre rosszabb a kedvünk. Azért nem bízunk igazán a jövőben, mert hiányzik ez a fajta biztonság, amire az embernek szüksége van, akár a társas kapcsolatokban is. Nem véletlen az, hogy az emberi kapcsolatok legsérülékenyebb része a család, a házasság. Jézusban az áll előttünk, aki viszont találkozni akar ezzel a magányos, kilátástalan életűnek tűnő emberrel. Meglepő az is, ahogyan odafordul ehhez az asszonyhoz. Megdöbbentő lehetett az asszony számára ugyanis az, hogy valaki nem azt kéri végre, amilyen nincs neki, hanem azt, amilyen van. Van egy korsód. Itt vagyunk a kútnál. Én szomjas vagyok. Te tudsz vizet adni nekem. Eddig talán azzal voltál elfoglalva, mi az, ami nincs. Ami már nincs. Vagy ami még nincs. Ami jó lenne, ha lenne. És most Jézus én nagyon egyszerű módon ráébreszti az asszonyt arra, hogy van valami, amit megtehetsz. Nem a lehetetlent kéri Jézus Krisztus tőlünk, hanem azt, amink van. Sokunkban él az a téves kép, ez egyszer-egyszer úgy kiderül Istenről, hogy ő olyasmit kér tőlünk, amire mi képtelenek vagyunk. Hogy olyan nehéz dolgokat kér az Isten tőlünk, amiket mi nem tudunk teljesíteni. Ez a magányos samáriai asszony most azt éli át, hogy valamit tud adni. Jézus egy kérése által kerülnek egymással igazából kapcsolatba. Ez jelenti azt a nagyon vékony zsineget, ami az élő forrást és a szomjas embert össze tudja kapcsolni. Gondoljunk csak a történet folytatására. Elkezdenek beszélgetni vallásról, hagyományról. De nem ez az igazán lényeges, mert Jézus nem egy új vallást hoz, hanem meg akarja elégíteni a kiszáradt lelkű embert, a megfásult embert. Jézus azért kér valami megtehetőt, hogy valami olyasmit adjon, amit csak ő adhat. De ehhez kapcsolat kell. Ehhez kell az a szál, aminek nem szabad elszakadnia, amin keresztül Isten bevon bennünket az ő közösségébe. Olyan nagy kérés az, hogy eljöjjünk az Isten tiszteletre, hogy eljöjjünk a Biblia órára. Vagy olyan nagy kérés az, hogy olvassuk rendszeresen, odafigyelve az Isten igéjét, és imádságban öntsük ki a szívünket előtte. Olyan nagy kérés az vajon, hogy olyan igazán belegondolunk, hogy áldozzunk azért, hogy legyen templom, hogy legyen és működjön a gyülekezeti élet. Azt gondolom, hogy valójában nem. Mert mi ennyit tehetünk. Ez viszont rajtunk áll. A többi Isten ajándéka. A pünkösdi lélek kiáramlása, az újjáteremtő, újjászülő és megszentelő lélek kiáradása nincs a hatalmunkban. Az egyháztól, az ő népétől Isten azt kéri, hogy hirdesse az igét alkalmas és alkalmatlan időben, de a megújulást, az áldást, azt ő adja. Ettől a samáriai asszonytól inni kér. És közben, figyeljük meg, elkezdődik ennek az összekuszált életű asszonynak, az asszony sorsának az elrendeződése. Nem úgy, hogy Jézus a távol lévők ellenében neki ad igazat, és azt mondja, hogy együtt érzek veled. Még csak nem is kezdi el kibogozni Jézus azt, hogy ki is a hibás. Csak ennyit mond, hívd ide a férjedet. Tulajdonképpen, ha megfigyeljük a beszélgetést, azt láthatjuk, hogy ennek az asszonynak az életéről igazából alig esik szó, és mégis meggyógyulhatott a múltja. Sőt, mi több, valamiképpen végül is ő maga tudta elrendezni ott a Jézus Krisztussal való találkozásban a múltját. Ma sokat beszélünk önismeretről, és ez valóban nagyon fontos. A Biblia azonban nem elégszik meg ennyivel, hiszen az önismeret eljuttathat oda, hogy én már nem vagyok képes semmire. A Szentírás azt mondja, ismerd meg az Úr Jézus Krisztust, és Krisztusban ismerd meg önmagadat. Mert ő az a tükör, amiben egyszerre láthatjuk Isten arcát, és ugyanakkor magunkat, Isten képűségünket, még akkor is, ha tudjuk, hogy a bűnösek következtében az összetört. Kálvin János reformátorunk legnagyobb művét, a kereszténvallás rendszerét ezzel a mondattal kezdte. Minden bölcsességnek a forrása az, hogy Istent és önmagunkat megismerjük. Ez a samáriai asszony eddig másfajta tükörbe nézett bele leginkább. Abba a tükörbe, amelyet a környezete tartott elé. És ebben a tükörben szüntelen azt látta, hogy ötször siklott ki az élete. De egyszer csak az Úr Jézus odaáll elé, és benne nem csak önmagát ismerhette meg, hanem megismerte a könyörülő Istent is. Ez a kettős ismeret, a könyörülő Isten, az Úr Jézus Krisztusban magát megmutató Isten ismerete és az önismeret ennek az egyébként nagyon hiteltelen asszonynak a szavait figyeljük csak meg, nagyon hitelessé teszi. Annyira hitelessé, hogy a városban lakók kezdtek hinni neki. Olvastuk, hogy ott hagyta a korsóját, visszaszaladt, és elmondta, hogy én találkoztam valakivel, aki mindent megmondott nekem. Jöjjetek és lássátok ti is. Nem ez a messiás, az, akit az Isten megígért szabadítónak. És a város lakói mennek. És olvastuk a történet végéből, hogy aztán, amikor odaérkeznek Jézushoz, akkor kérlelik, hogy maradjon náluk, és ott marad 2 napig. És az ő szavának már sokkal többen hittek, az asszonynak pedig azt mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Jaj, annak a hitnek, és az mindig kiskorú hit marad, ami csupán az emberek rábeszélésére, vagy emberi hangulatokra épül. Vagy éppen valakinek egy szeretve tisztelt vezetőnek a tekintélyére épül, de nincs mögötte szilárd meggyőződés. Egyik kedves énekünk szerint, ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. Ez az asszony, mivel ő maga megtalálta az élő víz forrását ott az Úr Jézus Krisztusban, oda tudta vezetni a többieket is. A forrás sohasem az emberi magatartás, sohasem az, amit az emberek mondanak vagy gondolnak Istenről, hanem mindig az, amit Isten jelent ki önmagáról. És ez a forrás 2000 év óta nem akadt el, amit Jézus ennek az asszonynak megmutatott. Ezért Jézust követve velünk is történhetnek szokatlan és új, de ugyanakkor örömteli dolgok. Lehet, hogy eddig mi is, ha nem is szó szerint véve, délidőben jártunk ki a kútra, mert nehezünkre esett leállni az emberekkel beszélgetni. És egyszer csak arra eszmélünk, hogy már nincs szükség az emberek elől való menekülésre, elzárkózásra, mert kinyílt a szívünk feléjük. Olyan embereket, akikhez eddig nem közeledtem, mert nem voltak szimpatikusak, vagy mert nem egy súlycsoportban voltunk, vagy mert nehéz a természetük, egyszer csak megszólítok. Keresem a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, mert látom az élővíz hiányát az életükbe. Nem azt nézem már, hogy milyenek ezek az emberek, hanem azt látom és nézem, hogy mire van szükségük. Nem az egyház a forrás, azaz nem mi vagyunk a forrás. Az egyház a korsó akar lenni, amelyik törékeny. Sokszor kicsorpult, de mégis a friss forrásvizet szeretné eljuttatni azokhoz, akik úgy jönnek, mint a szomjúhozó szarvas, ahogyan a 42. Zsoltárunkban olvashatjuk, a patakra, ahogy kívánkozik. Adja Isten nekünk is ezt a szomjúságot, és adja, hogy megtaláljuk mindig a kapcsolatot, mert ez jelenti a hit. Isten könyörüljön rajtunk, hogy a sok-sok magános, elkeseredett, élete értelmét vesztett ember megtalálhassa Jézus Krisztusban a múltjának lezárását, az új életnek a lehetőségét, hogy megújuljon a reménységben, a vigasztalásban, az erőben. Amen. 300. dicséretünket keressük meg, és énekeljük most a 4. versszakát. 300. dicséretünk 4. versszakát. Kegyelem vagy, égi jó, mely minden bűnt eltöröl, hagyd, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül. Hálás szívvel áldunk mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy most is jöhettünk a forráshoz. Hálás szívvel áldunk és magasztalunk téged azért, hogy szabad imádságban kiönteni a szívünket előtted, sőt, te erre bátorítasz bennünket, hogy hozzád vigyünk elsősorban mindent, és neked mondjunk el örömeinket és sikereinket, eredményeinket is, neked megköszönve, előtted elújongva, de vihetjük a gondjainkat, a bajainkat, a bánatunkat is. Urunk, úgy vagyunk most itt, valószínűleg talán mindnyájan, hogy többé-kevésbé már mi is átéltünk valami hasonlót ahhoz, mint amit ez a samáriai asszony. Hogy nem kellünk, hogy nincs ránk szükség, hogy nem vagyunk jók semmire sem. Olyan jó, Urunk, hogy neked kellünk. Olyan jó, hogyha kezünkbe vesszük a Szentírást, hogyha olvassuk az igéket, akkor újra és újra ezzel találkozunk, ezzel a nagyszerű hírrel, hogy te nem mondtál le rólunk, bár mi fordítottunk neked hátat. Hogy te nem mentél el, nem távolodtál el tőlünk, nem legyintettél ránk, hanem az Úr Jézus Krisztusban utánunk jöttél. Kerestél és keresel, és meg akarsz találni, s hálás szívvel köszönjük neked, hogyha már úgy élhetünk, hogy hozzád tartozhatunk. Hogy ez az életet alapjaiban megújító találkozás veled már bekövetkezhetett az életünkben. Áldunk és magasztalunk, Urunk, ezért. Áldunk és magasztalunk azért is, hogyha még ez nem történt meg, akkor pontosan azért, mert a forrás még mindig elérhető számunkra, megtörténhet a mi életünkben és mindazok életében, akikéből ez még hiányzik. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy mindegyikünk élete ilyen forrást megtalált élet lehessen. Hogy hadd tudjunk mi Jézus Krisztussal úgy találkozni, úgy együtt lenni, hogy Szent Lelke által valóban megeleveníthesse a lelkünket, új irányt adhasson az életünknek, élet erővel tölthessen be bennünket, lendületet adhasson nekünk, mutathassa az utat, értelmet, célt, igazi célt adhasson az életünknek, s e cél felé való tartás során pedig a kitartásban is, a hűségben is támaszunk lehessen. Hálás szívvel köszönjük, Urunk, azt is, hogy valamiképpen lehetünk mi korsók, hogy hordozhatjuk ezt az élő vizet, hogy segíthetjük egymást is abban, hogy oda találhasson mindenki a forráshoz. Segíthetjük azokat is, akik még kint a templom falain kívül élnek úgy, hogy talán nem is akarnak róla tudni. Urunk, azért imádkozunk most, hogy abban is légy Szent Lelked által, ami erőforrásunk és támaszunk, hogy a forrásból újra meg újra meríthessünk. Hogy amit mi tehetünk meg, és nekünk kell megtenni, amit mi adhatunk, azt valóban adjuk. Adjuk elsősorban úgy igazán magunkat. De ez hadd mutatkozhasson meg abban is, hogy hétköznapjainkban, az időnktől elkezdve az erőnkig, az anyagi javainkat, a képességeinket, mindent a te rendelkezésedre bocsátunk. Hogy használhasd annak érdekében, hogy minél többek élete forráshoz talált, felüdült élet lehessen. Imádkozunk, Urunk, betegjeinkért. Imádkozunk azokért, akik most vannak talán nagyon-nagyon mélyen padlóra kerültek, hogy hadd állhassanak talpra általad, de hadd tudjuk mutatni az utat, hogyha és ahol nekünk feladatunk van ebben, a forráshoz vezető utat nekik. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy te mutasd az utat ott, ahol talán minden olyan kilátástalannak és úttalannak tűnik. Urunk, tudjuk, hogy számodra nincs lehetetlen. Hadd lehessünk ebben is a te eszközeid és munkatársaid. Hadd tudjunk hittel és bizalommal tekinteni rád újra és újra konkrét élethelyzeteinkben. Imádkozunk, Urunk, egész egyházunkért, egyházunk vezetőiért is. Könyörülj meg népünkön is, hogy ez a nép odafordulhasson hozzád, hogy népünk tagjainak lehessen ilyen felüdítő, életet újjáteremtő találkozása veled, mint amilyen ennek a samáriai asszonynak is volt. Hogy aztán a korsót ott lehessen hagyni, azt, ami lényegtelen, azt ott lehessen hagyni. Hogy ami igazán fontos, azt tudjuk hirdetni, azt tudjuk cselekedni, tudjuk továbbadni. Maradj, kérünk, velünk hétköznapjainkban is. Te áld meg azok pihenését, akik szabadságukat tölthetik már. Te újítsd meg azok erejét, akiknek most is a munkahelyükön kell a hétköznapokban napról napra helytállni. Maradj mindnyájunkkal, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Imádkozzuk együtt most a mi Urunktól tanult imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Sok szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe gyülekezeti alkalmainkat, melyek most a nyári rendszerint alakulnak. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy most istentisztelet után, ahogyan azt elmúlt vasárnap is jeleztem, már imaóra lesz. Tehát szeretettel várjuk a testvéreket imaórára. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Péntek este 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz. És vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk. Mindazok számára hirdetem elsősorban, akik a gyülekezeti táborunkba csendes hetünkre jönnek, hogy elkészültek a részletesebb tájékoztatók, ezeket megtaláljuk kifelé menet majd ott a persely mellett. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Kovács Mihályné Barna Juliannától búcsúztunk, aki 1932. április 11-én Kántor Jánosiban született, és ezesztendő június 18-án Budaörsön hunyt el. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Jézus Krisztus szeretetéből fakadó gyógyírt, vigaszt kívánunk a gyászoló család minden tagjának. Az adakozás lehetőségét hirdetem még az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkeztetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig átadom a szót Tóth György testvérünknek.
Kedves testvérek, ma délután 2 órakor ismét Budaörsi Református Egyházközség adása lesz a Budaörs Rádióban. Ez a 104,8 MHz-es ultra rövid hullámon fogható Budaörsön és a környéken is. Minden adásnak megvan a maga története. Ennek röviden olyasmi, hogy utaztam reggel a buszon és hallgattam a rádiót, és az új egyház ügyi vagy egyházi törvényről esett szó, és sorolták ott a különféle felekezeteket, hogy kik lesznek hivatalosan egyházak és kik nem. És ekkor jutott eszembe, hogy van nekem egy hanganyagom, a Szientológia nevezzük most átmenetileg itt egyházáról, tehát annak tartják magukat. És rögtön eszembe jutott, hogy a törvény apropóján ezt be lehetne tenni a műsorba. Hát erről szól a történet igazándiból, hogy két magyar fiatal miként került ki az Egyesült Államokba, és hogy hogyan szabadult ki szó szerint a Szientológia egyházából. És ennek mint egy ellenpontozása a műsornak a második fele, amelyik a tavalyi évünk csendes hetéből adódik, ahol Rút könyvéről volt szó, hídépítésről, hídépítése Isten és ember között. Azt hiszem, talán érdemes meghallgatni és észrevenni a különbséget a két történet, a két irányzék között. Tehát 14 óra FM 104,8. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük szépen, és köszönjük azt a sok-sok fáradozást, amely benne van, vagy mögötte van e rádió műsorok között. Azt gondolom, hogy sokan nem tudjuk, hogy Tóth György testvérünknek köszönhetjük igazából azt, hogy ezek az adások létrejönnek és elhangozhatnak. A mi Úrunk Istenünk áldjon meg, és adjon továbbra is sok erőt és bölcsességet mindenhez. 275. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első, negyedik, ötödik és hatodik verszakait. Tehát 275-ös énekünket keressük meg most, és valljuk, az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Első verszakát, negyediket, ötödiket, hatodikat énekeljük, a hatodikat majd fennállva. Thank you. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját felét, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.